Kedves hallgatom! Ige tanulmányozásunk során azzal foglalkozunk, hogy a zsidóknak az élelemként fölhasznált tiszta állatokat a Szent Sátor ajtajánál kellett megölniük. Hadd említsem meg itt, hogy az állatok élelemnek való fölhasználása még mindig kapcsolatban van a pogányok istentiszteletével a hinduk és a perzsák körében. Valójában Izrael gyermekeinek nagyon kevés hús került az asztalukra a pusztában. Azt hiszem, hogy ezt érzékelteti a fürjek esete is. Panaszkodtak, hogy nincs elég hús az asztalukon, és felkiáltottak. Ki ad nekünk húst ennünk? Mózes 4. könyve, 11. rész. Ez igaz volt az ókor minden nemzetére, és még a mai keleti országokban is hiányzik a hús. Köztük egyesek ténylegesen vegetáriánusok az étrendjükben. A zsidóknak a Szent Sátornál kellett megölniük az élelemként fölhasznált tiszta állatokat. A vért ott kellett kiontaniuk. A vért az oltárra hintették, és a kövérjét felajánlották kedves illatul. Az áldozat béke áldozat volt. Az állat többi részét visszaadták a tulajdonosnak, és azt elkészíthette az asztalára. Láthatjuk, hogy a zsidó hívők miért ellenezték, hogy a pogányok és bálványok templománál árult húsból egyenek. Ne áldozzák ezután véres áldozataikat a gonosz szellemeknek, akikkel paráználkodnak. Örök rendelkezés legyen ez náluk, nemzedékről nemzedékre. Mózes 3. könyve, 17. rész, 7. vers. Már említettem, hogy a gonosz szellemek szó ebben a versben azt jelenti, hogy hosszú szőrűek, vagyis kecskék. Ugyanezt a szót használja a Krónikák 2. könyve 11. rész 15. verse. Az pedig a saját papjait rendelte az áldozóhalmokra, a gonosz szellemek szolgálatára, meg a borjakéra, amelyeket csináltatott. Jeroboám, a Nébát fia így vitte bűnbe Izraelt. Ez utal a természet imádásra, ahogy az aljas és feslet módon összekapcsolódott Pánistennel. Isten ezt mondja népének, ne tedd ezt! Hozd oda azt az állatot a Szent Sátor ajtajához. Ezért volt az a szigorú büntetés, amiről a 4. versben olvastunk. E rendelkezéseknek meg kellett változniuk, amikor beléptek az országba, de az itt tanított alapelv örökké való. Ezt nagyon, de nagyon fontos meglátnunk ebben a mai időben. Abban a veszélyben forogtak, hogy visszatérnek a bálványimádásba és a súlyos erkölcstelenségbe. Ma is éppen ezt a természet imádáshoz való visszatérést látjuk mindenfelé. Barátom! Ma minden vallásoskodás kezd visszatérni a primitív életmódhoz. Isten védeni akarta népét, és védeni akar minket is a bálványimádástól és erkölcstelenségtől. Mondd meg nekik, ha Izrael házából vagy a köztük tartózkodó jövevények közül valaki égő áldozatot vagy véres áldozatot akar áldozni, és nem viszi oda a kijelentés sátrának a bejáratához, hogy az Úrnak készítsétek el, az ilyen embert ki kell írtani népe közül. Mózes 3. könyve, 17. rész, 8. és 9. vers. Isten külön foglalkozik azzal, mikor valaki élelemnek használja föl az állatot, vagy pedig fölajánlja áldozatul. Isten nem engedte meg nekik, hogy az áldozatul fölajánlott állatot hazavigyék megenni. Ebben a két versben arról beszél, amikor valaki égő áldozatul viszi föl a maga állatát. Amikor az állatot áldozatul fölajánlják, akkor égő áldozatként kell bemutatni, ahogy a törvény mondja. Az áldozatnak csak egy helye van. Az Úr ismételten hangoztatta ezt, hogy elriassza Izraelt a bálványimádástól. Ezt alkalmazták az idegenekre és külföldiekre is, akik letelepedtek Izraelben. Mindig fennállt a veszélye annak, hogy a köztük lakó pogányok befolyásolják őket. Hajlamosak voltak arra, hogy a pogányok útjára lépjenek ahelyett, hogy a pogányokat megnyerték volna az Úrnak. Ma ez a felhívás szól nekünk. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. 1. Korintusi levél, 10. rész, 14. vers. Azután ezt olvassuk. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között, vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között. Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. 2. Korintusi levél, 6. rész, 14. verstől a 17. versig. Ez egy nagy alapelv, amit át kell hoznunk a mai gyülekezetbe. Fennáll az a veszély, hogy a vallásban, a politikában, a házasságban, az üzleti életben vagy a társadalmi életben közösségre lépünk a hitetlenekkel. Isten óv minket ez ellen az ő igéjével. Ha Izrael házából vagy a köztük tartózkodó jövevények közül valaki bármilyen vért eszik, ellene fordulok annak az embernek, aki vért evett, és kiírtom népe közül. Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelés szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. Mózes 3. könyve, 17. rész, 10. és 11. vers. A 11. verset e könyv egyik kulcsversének tekintem. Az élet a vérben van. Ezt újból kijelenti a 14. vers. Ez az alapja minden áldozatnak. Ezért mondtam Izrael fiainak, senki se egyék vért közületek, a köztetek lakó idegen se egyék vért. Ha valaki Izrael fiai közül vagy a köztük tartózkodó jövevények közül vadászat közben vadat vagy madarat fog, amelyet megszabad enni, folyassa ki a vérét és takarja be azt porral. Mert minden test lelke a vére a lélekkel együtt. Ezért mondtam Izrael fiainak, semmiféle testnek a vérét ne egyétek meg, mert minden testnek a lelke a vére. Ki kell írtani mindenkit, aki megeszi. Ha pedig valaki elhullott, vagy széttépett állatot eszik, akár benszülött, akár jövevény, mossa ki ruháját, mosakodjék meg vízben, és legyen tisztátalan estig, azután tiszta lesz. De ha nem mossa ki és nem mosakszik meg, akkor bűnhődnie kell, Mózes harmadik könyve, 17. rész, 12., 13. és 14. vers. Jézus Krisztus valami nagyon különöset mondott. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. És én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. János evangéliuma, 6. rész, 54., 55. és 56. vers. Mivel a test élete a vérben van, Jézus azt mondja, hogy el kell fogadnunk kiontott vérét bűneinkért hozott áldozatként hitáltal, és azután életet nyerünk. Jézus kiontotta vérét, és föláldozta életét. Az élet a vérben van. Ez egy nagy, örökké való igazság. Ez megmagyarázza, hogy miért volt Ábel áldozata értékesebb, mint Kainé. A vér szerez engesztelést a léleknek. Krisztus vére az egyetlen, amely elmoshatja bűnünket. Semmi visszataszító nincs a vérben. A visszataszító a mi bűnünk. Mi tisztít meg bűnömtől? Csak a bárány Jézus vére. Hol gyógyulok meg ebből? Jézusomnak sebeiben. Ó, drága ez az ár! Itt jóvá lesz a kár. Itt megnyugszik lelkem a bárány Jézus vérében. Eddig a pontig a szertartásos megtisztulásra vonatkozó törvényekről olvastunk. Szabályok irányították a vallási szertartásokat. Mózes harmadik könyvének 18., 19. és 20. fejezetében különleges igeszakasszal találkozunk, amely a 10 parancsolatot alkalmazza az élethelyzetekre. Most Isten az ő népe életének erkölcsi szempontjaival foglalkozik. Barátaim, itt a mindennapi élet kérdéseihez érkezünk. Ez a 18. fejezet egy bevezetővel kezdődik az első 5 versben, és hivatalos utóirattal zárul a 20. fejezet végén. Ezek nagyon fontosak, mert megadják az okát a korlátozásoknak és a szabályoknak, amelyek Isten népe társadalmi életére vonatkoznak. Olyan korban élünk, amikor ledöntötték és eltávolították az erkölcsi alapokat. A szkeptikus ezt kérdezi. Ki gyártja a szabályokat? És mi a helyes, és mi a helytelen? A szakasz elején levő bevezetés és a végén levő utóirat megadja a kettős magyarázatot. Az előszó második, negyedik és ötödik versében az ige azt mondja, hogy én vagyok az Úr. Isten állítja fel a szabályokat. A 10 parancsolat megszegése helytelen, mert Isten helytelennek mondja. Az utóirat megadja a második okot. Legyetek előttem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok. És elkülönítettelek benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek. Mózes harmadik könyve, 20. rész, 26. vers. Isten megköveteli népétől a szentséget. A tisztaság az élet minden területén Isten parancsa. Ez a fejezet elsődlegesen a 7. parancsolattal foglalkozik. Részletesen kibetűzi, hogy mi a házasságtörés. A szexuális bűnök képezik a témáját. Ezek azok a bűnök, amelyek a romlott társadalmat és a birodalmak bukását és hanyatlását jelzik. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és ezt mond nekik. Én, az Úr vagyok a ti istenetek. Ne cselekedjetek úgy, ahogyan Egyiptomban szokás, ahol laktatok. És ne cselekedjetek úgy, ahogyan Kánaán földjén szokás, ahova beviszlek benneteket. Ne kövessétek szokásaikat. Az én döntéseim szerint cselekedjetek. Az én rendelkezéseimet őrizzétek meg, és azokat kövessétek. Én, az Úr vagyok a ti istenetek. Őrizzétek meg rendelkezéseimet, döntéseimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk. Én vagyok az Úr. Mózes harmadik könyve, 18. rész, első verstől az 5. versig. Csak éppen akkor jöttek ki Egyiptomból, és ott mindezeket elkövették, amiket tiltott az Úr. Ezek az utálatos bűnök jellemezték az egyiptomiak életét. Isten elkülönítette népét a bűnös környezet befolyásától. Nem sokára megérkeztek Kánaán földjére, a tejjel és mézzel folyó földre. De Kánaánban is ott voltak a kánaániták. Ők is erkölcstelen életmódot éltek. Isten látta, hogy Izrael népe az ördög és a mély kék tenger, vagy a sziklák és a kemény talaj közé ékelődött. Az egyiptomiak voltak mögöttük, a kánaániak voltak előttük, és mindkét nép súlyosan erkölcstelen életet élt. Olyan korban élünk, amikor szexuális forradalomról beszélnek. Kíváncsi vagyok rá, hogy vajon olvasták-e az emberek Mózes harmadik könyvének 18. fejezetét? Hadd mondjam neked, hogy semmi új nincs ebben. Ugyanaz a régi erkölcstelenség ez, amely Egyiptomban és Kánaánban burjánzott az ősi időben. Isten így szól. Én vagyok az Úr, a te Istened, és én vagyok az Úr. Ki készíti a szabályokat? Maga Isten. Valaki talán így szól. De én nem akarok ezek szerint élni. Ez tőled függ, de vedd tudomásul, hogy Isten gyártja a szabályokat. A 10 parancsolat megszegése azért helytelen, mert Isten helytelennek tartja. Ez elég ahhoz, hogy megnyugtassa Isten gyermekének szívét. A szkeptikus nem volna megelégedve semmilyen érveléssel, mivel saját magának gyártja a szabályokat, és saját magát isteníti. Ha azért valaki megteremthet egy egész világegyetemet, amihez egy egész bolygórendszer is szükséges a nappal, holddal és a csillagokkal, akkor megcsinálhatja a maga 10 parancsolatát. De ameddig Isten világában élünk, az ő levegőjét szívjuk, az ő napja alatt sütkérezünk, az ő vizét isszuk, az ő földjén járunk, kelünk, és még bért sem fizetünk ezért, jobb, ha engedelmeskedünk az ő parancsolatainak. Ő azt mondja, hogy aki megszegi a 10 parancsolatot, az megfizeti annak az árát. Barátom, te is megfizeted. Talán nem tartóztat le a rendőrség, de egy napon Isten elé kell állnod. Amiről Isten azt mondta valamikor, hogy erkölcstelen, az továbbra is erkölcstelen. Hallgass csak az új szövetséget. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Első Tesszalonikai levél, 4. rész, 5., 6. és 7. vers. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Efézusi levél, 4. rész, 17., 18. és 19. vers. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Első Korintusi levél, 5. rész, 11. vers. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Péter 2. levele, 1. rész, 4. vers. Ezek az új szövetség leveleiből vett szakaszok szólnak hozzánk. Isten gyermekeinek minden korban szent életet kell élniük, ahogy megvan írva. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Első Korintusi levél, 3. rész, 16. és 17. vers. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Efézusi levél, 1. rész, 4. vers. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter 1. levele, 1. rész, 16. vers. Isten szentségre hívott el minket. Hangsúlyoznunk kell ezt a szentséget. Isten arra kér, hogy szentek legyünk. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Szent Istenem, hogy nem csak felszólítasz a szentségre, hanem lelked által meg is adod ehhez az erőt az Úr Jézus Krisztus által. Ámen!